Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat Magyarország egyik legszebb településén, Bükszentkereszten. A Ferences Kisnővérek szerzetes közösségének voltam a közelmúltban a vendége, és ebben a csodálatos hegyi faluban egy vasárnap délelőtt a szentmisét követően két kisnővérrel, szerzetes nővel beszélgettem, I. és Mártával és Szász Ritával. Közös e két nővérben, hogy felnőtt fejjel ismerkedtek meg az egyházzal, fedezték fel önmaguk számára az Úr Jézust, valamint Szent Ferencet.
Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké, amen. Alleluja!
Márta nővér, a beszélgető társam, Szent Ferenc kis nővéreinek van egy kis rendháza a templom körül, templom mellett, és éppen a vasárnapi szentmise után vagyunk. Kicsi templom, de tele volt. Korábban egyik nővértársa úgy panaszkodott, hogy hát bizony nem nagyon járnak az emberek templomba, hát járnak. Most visszakerült ide Márta nővér Arlóból, de azért nem újdonság Bükszentkereszt, azt hiszem, Márta nővérnek.
Igen, a közösségünk szinte a kezdetekkor találhatott rá Bükszentkeresztre, mint lakóhelyre, és igazából a közösségi napok közül minden harmadik itt zajlik. Látogatjuk egymást, tehát van kapcsolat és van ismerettség itt a helyiekkel, és mert én most egy hónapja lakom itt újból, egyszer laktam már, 27 éve vagyok a közösség tagja, és egyszer másfél évre már volt hát szerencsém itt lakni, de most újból egy hónapja ide költözhettem.
Novícius mesterként.
Hát idegen nekem még ez a kifejezés, bár tudom, hogy a hagyományban így nevezik azt, aki a fogadalom előtt álló növendékkel foglalkozik, vagy növendékekkel. Én egy kísérőnek tartom magamat, azt hiszem, ebben a folyamatban, amit a fiatal szerzetes nővel, Krisztina nővérrel fogunk itt megélni. A noviciátusnak az első évét mindenképpen, és egy kíséret, az ő lelki útján egy kísérőnek gondolom magamat, és nem szeretnék a Szentlélek elé beállni, meg a nővér személyes útját olyan módon befolyásolni, ami nem a következő lépés abban, ami valami miatt hát nem aktuális, hanem azt figyelni, ahogyan is amerre őt a Szentlélek vezeti ebben. És hát bevezetni, bár a jelöltség is egy nagyon fontos szakasz, 2 év volt neki, hogy bevezetni a szerzetes élet egyéb területeibe. Ez most azért lesz speciális az első év a noviciátusban, mert több csenddel fog járni az élete. Egy zártabb rendje van ennek az évnek itt nálunk is, és úgy tűnik, hogy csendes, meg zárt, de nagyon sok izgalmas mozzanata lesz pont a szokatlansága, vagy a mássága miatt.
Szakszerűtlenül fejeztem ki magam, nem novícius mestert, hanem novícia mester természetesen. Először kap ilyen megbizatást a renden belül, vagy volt már novícia mester?
Nem. Én a belső szolgálatok közül ilyet nem kaptam még, sőt, elég kevés belső szolgálatom volt ezen 27 év alatt a közösségben, mert inkább a külső evangelizációban a szegényekkel, a szegény misszióval, Arlóban, azzal voltam megbízva, és nagyon érdekes, hogy Isten egy ideje, egy ilyen 4 éve kb. Így másfelé vezet. Azt érzem, hogy egy ilyen belső közösségben a belső evangelizációra valahogyan, és nekem is titok ez, vagy nekem is egy út valójában, és most ennek egy állomása itt Bükszentkereszten ez a megbízatás, úgy gondolom.
A külső és a belső szolgálat, azt hiszem, hogy nagyon élesen nem elválasztható része a szerzetesi életnek, mert belső szolgálat nélkül nincs igazi külső szolgálat, és fordítva, nem?
Igen, és hát az a helyzet, hogy nálam ez nagyobb arányban volt, tehát volt belső szolgálatom is, de nem a nővérekkel ilyen módon növendéknevelés, hanem inkább ez a, hát a házi munkák, igen, leginkább azok, és hát inkább a nagyobb arányban, nagyobb óraszámban a szegény családokkal való munka.
27 éve tagja a közösségnek. Hát tulajdonképpen alapító tag, nem? Hát, vagy majdnem?
Igen, igen, végül is igen. Igen.
Hogyan talált rá erre a közösségre, Márta nővér?
Hát nagyon izgalmas út volt, nem volt hosszú. Elég hamar döntöttem el, hogy ebbe a közösségbe akarok élni. Nyíregyházán születtem, ott éltem 21 évig, és nem vallásos családban. Tehát elég csoda volt számomra is, hogy Istennek milyen útjai lehetnek, még velem is. És hát egy kamaszkori keresésnek az útján, az igazság keresése, mert apám egy komoly, meggyőződéses hithű pártag volt, már hogy abban hitt, amit ott a párt ugye mondott és akart. Én pedig fiatalként találkoztam a hitben járó, élő hitben élő emberekkel, nagyon hiteles személyekkel, és ez a kettő egy feszültséget keltett bennem, hogy apám, aki nagyon, hát szerintem példamutató életet élt a maga módján, sokat beszélgettünk, fontos életfontos kérdéseiről, de ezen a ponton, a hit pontján ez így nem való, nem stimmelt, és mást mondtak ugye a hívő ismerőseim, mást mondott az apám, és hát ennek utána kellett, hogy járjak, hogy kinek van igaza, és akkor hát addig-addig mentem, hogy Isten szeretette egyszerűen így be.
Magával ragadta.
Igen, igen, és hogy arra jöttem rá, hogy az igazságból egy darab mindenkinél van, de Isten szeretete az még azt hiszem attól is több, hogy kinek van igaza, vagy az igazságból kinél van nagyobb darab.
Lehet-e nevesíteni, kik bábáskodtak ebben az útkeresésben keresztény részről?
Hát igen, az elsők, azok az osztálytársaim voltak, hárman is.
Ott Nyíregyházán?
Igen, Nyíregyházán. Aztán velük így megmaradt a kapcsolat, a keresésemben nagyon sok választ kaptam, igen, tőlük. Aztán volt egy Nyíregyházán akkoriban a Csőke György káplán, most ugye Markazi plébános ő volt, aki egyengedte az én nagyon, hát az utamat, és a nagyon furcsa, cinikus kérdéseimet, nagyon furcsán kerestem én az Istent, hát amit apámtól is, mint kérdés hallottam a hívők felé, úgyhogy ezeket mindig tovább.
A hívőkről.
Úgyhogy meg a vallási emberekről, meg a szerzetesekről, papokról, pláne, tehát olyan kiképzést kaptam, és akkor ennek mindnek utána jártam, de hát valójában az győzött meg, hogy láttam hiteles keresztényeket. Ez az atya is nagyon fontos nézőpontból beszélt, vagy magyarázott nekem, de volt egy katolikus közösség, ugye ott Nyíregyházán, fiatalok közösség, ahol azt éreztem, hogy minden egyes ilyen butasságommal, vagy kérdésemmel, vagy vívódásommal elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. És azt mondom, hogy ez győzött meg leginkább arról, hogy Isten szeret, és hogy van, és hogy számomra is van.
Ez a 80-as évek közepe?
Hát, és a vége, igen. Igen, mert 90-ben, hogy is volt? Igen, 90-ben jöttem el végül. Tehát jelöltként, vagy jelölt lettem akkor a közösségben. Ezekhez az 90-ben volt ez.
Erre még majd visszatérünk, mert hogy az is izgalmas, hogy talált pont erre a közösségre rá. Édesapjával való viszonya hogy alakult? Hát egyrészt ez az időszak, amikor összeomlott a kommunista világ, tehát nem csak a lánya szegült szembe vele, hanem a világtörténelem is, nem?
Hát ezt nagyon jól látod. Igen, tehát édesapám valójában akkor is, és nyugdíjba is akkor ment valahogy azon a tájon. Ő neki nagyon drámai volt ez az egész, és valójában cukorbetegség is előjött nála ezen időszakban, és ugye erről is tudjuk, hogy ez a betegség is sokszor stressz és megviselt állapotban újjuk ki, vagy hát nyilván lett öröklött is, de nála azért nagyon sok minden egybeesett, igen. Hát köztünk nagyon jó kapcsolat volt, és nagyon meglepte ez az egész fordulat, mert én nem beszéltem neki róla, ugyanis a keresésem folyamata legelején mondta, hogy hagyjam abba ezt a butasságot, hogy hát hányszor megbeszéltük, hogy mi ez, meg hát úgy látta, hogy én is egyetértek, és hogy hát ilyet, hogy képzelek, és hogy hagyjam ott ezt az egészet. Hát ő ezt így elmondta, viszont én meg már ugye 20-21 évesen nem nagyon tehát a magam útját jártam valójában, és hát én folytattam a keresésemet, folytattam az ismerkedésemet az Istennel és a hívő közösségben, és valójában a Szent Ferenc Kisnövrei kezdődő közösségét is ekkor ismertem meg, és nem hagytam abba, hanem éppen elmélyítettem a kapcsolatomat mindazokkal, akik számomra Istenről beszéltek, vagy élő hitben éltek. Mert éreztem, hogy nagyon vonz mindaz a látásmód, mindaz azok a tettek, amiket így lehetett hitben meglépni, megtenni mások felé. Nagyon, nagyon vonzott az, hogy azt éreztem nagyon sok hitben élő testvéremről, hogy nem fogy el a szeretetük, vagy ha el is, vagy így újra élednek valahogy, és ez, azt hiszem, hogy ez volt nekem a meggyőző, hogy egy olyan szeretetet szeretnék én is magamnak, vagy magamban, amilyen újra éled, vagy így egyszerűen föltámad újra és újra, még akkor is, hogyha érnek nehézségek, szomorúságok, vagy szenvedések akár.
És mi vezetett a Szent Ferenc családjához, és kik által?
Hát itt is ugye abban a vallásos közösségben hallottam először hittanórán, meg a Gyuri atyától, Szent Ferencről is, meg a szerzetesekről. Én azt mondom, hogy nem vagyok normális abban a fázisomban, mikor azon gondolkoztam, hogy család, vagy most akkor hogy legyen, mert azt éreztem, hogy nem, szóval olyan módon, vagy valahogy nem vonzott a család. Hát gondolom, hogy az otthoni...
De közben meg szerzeteseket nem is lehetett látni akkor Nyíregyháza környékén, mert nem voltak.
Nem, viszont szerzetesekről hallottam, így tanításban, meg Szent Ferencről, ezek voltak így a hívószavak, emlékszem, hogy Isten bolondja, meg hogy...
Szegénykéje.
Hát inkább ez a bolondsága vonzott. Aztán az is, hogy igen, hogy olyan emberek mellé állt, akik más startvonaltól indultak, ugye a szegények, másképp kellett lépniük az életben, több támogatásra volt szükségük, és Ferenc valami ilyen nagyon szolidális, nagyon lojális módon, azt hiszem, hogy is nyilvánvalóan Istentől vezérelve egy melléjük lépett, és hát bolondnak is tartották emiatt is, meg az ima módjai miatt, meg az Istenhez, az Isten szerelmes, ez is egy ilyen hívószó volt, hogy valami ilyesmit akartam, inkább ilyesmit, mint egy családot, valahogy nem láttam annak a távlatait, tehát sokkal inkább láttam ennek a távlatait, hogy szerzetesként látni magamat, vagy egy szerzetes családban élni, az is egy család, csak másfajta szerkezetben. Szóval, hogy sokkal több távlatot láttam meg valahogy, de ez a személyes utam, tehát nyilvánvaló, hogy ez nem mindenkire vonatkozó dolog, meg a szerzetesek...
Hát hála Isten, meg akkor kihalna az emberiség.
Igen, de hogy a szerzetesek között is más-más motivumok is vannak, és de nekem ez a távlati...
Volt-e hatással a Szent Ferenc film, vagy valami műalkotás Szent Ferencről? Hát én beszéltem olyan ferences szerzetessel, akit a kicsit gicsesnek tartott Cefirelli film vitte közel Szent Ferenc rendjéhez, vagy beszélgettem éppen Barsi Balázsral, aki azt mondja újszólag, hogy egy rettentő gicses Szent Ferenc életrajzot adott a kezébe bencés gimnazistaként az akkori győri bencés gimnáziumhoz tartozó templom sekrestjése, és Barsi Balázsra akkora hatással volt, hogy azóta utána már nem volt kérdés számára, hogy ferences lesz a bencés diák. Tehát olyan érdekesek az utak, de hát nem biztos, hogy önnél ilyen szerepet játszott, lehet, hogy csak az emberek.
No, hát a film, én szerettem a filmeket, tehát a művészfilmeket is néztem civil koromban, nagyon szerettem moziba járni, és hát műfajában kell azt gondolom nézni egy-egy filmet is. Az ebből a filmből nekem mindenképpen lejött, hogy bolond és szerelmes. Tehát, hogy ami engem, hogy mondjam, elméletileg megragadott Szent Ferencből még a film előtt, az ebben a filmben is megtalálható.
Átjött és igen, illusztrálta azt,
úgyhogy igen, erősítette. Nagyon meggyőző volt, igen, ez bolond, ez a férfi, és szerelmes.
És érdemes bolondnak lenni.
És szerelmes Istenbe, úgyhogy igen, és egy egész élete ezt kitöltötte. Úgyhogy hát azt gondoltam, hogy nekem is elég lesz majd ez a bolondság és a szerelem erre az életre.
Nagy Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bírce innen stól, igaz a kajka hirdessen. Testvérünk a nap, nevetett szengje szárnyalva nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú húgocskánk, s ahány csillag gyúl, csupa hunyorgó mécses láng. Terű és baró, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon szente víz, patyolat tiszta nővérkénk, délceg tűzbátyánk, bevilágítva földéjét, szülőföld nénénk, elibénk tárva a gormod a bőségét. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, balsos üldözvén, s a kurgyötri hálátod, ékes koronát, jutalomképpen készíte, méltán kap.
Ijés Mártával, a Szent Ferenc kisnővérei szerzetesi közösség tagjával folytatjuk a beszélgetést itt Bükszentkereszten. 21 év Arlóban, amely hát kicsit olyan, mint a bányászok élete, egy év kettőnek számít. Ez egy olyan település, ami sokszorosan hátrányos helyzetű, és a nővérek, Szent Ferenc kisnővérei nem véletlenül ott telepedtek le, illetve ott is házat alapítottak, és ott szolgáltál.
Igen, ez a harmadik letelepedési helyünk volt akkoriban, 95-ben, és hát kellően bolond voltam, és szerelme, hogy így a nehéz sorsú családok között ezt a 21 évet, amit én igen duplának merek már most számítani visszatekintve, és hogy nem bántam meg, vagy hogy mondjam, nagyon, nagyon jó rá visszanézni innen Bükszentkeresztről. Tehát ezt is merem most már mondani, hogy nagyon jól esik mást dolgozni, másképp szolgálni, másképp evangelizálni.
Azért mesélj erről, hát részben Arlóról és arról a munkáról, amely külső szemlélő számára szélmalomharcnak tűnhet, mert látványos változást, vagy tömeges változást nem igen lehet elérni, ez romák által, többségében romák által lakott település, nagy munkanélküliség, nagy társadalmi problémák, Ószt környéke, nagyon nehéz terep, de hát Kalkuttai Teréz anya, akit most egy beszélgetésünk után néhány nappal avatnak szenté, ő se tudott minden Kalkuttait meggyógyítani, de lehet, hogy a Jóistenhez sok embert tudott segíteni.
Gondolom, hogy a célok fontosak, meg a valóságot elfogadni, és az, hogy mi a siker, hát azt is át lehet gondolni, azt látom. Én az ott töltött évek alatt azt láttam, hogy lehet, hogy én másokat akartam szociálisan és pasztorálisan segíteni, de a legtöbbet, vagy hogy mondjam, azt érzem, hogy fejlődtem, én magam fejlődtem a hozzájuk való viszonyban, az Istenhez való viszonyomban változtam. Szóval igazából a másokkal való pasztoráció azt hiszem, hogy rám volt a legnagyobb hatással, és ahogyan észre lehet venni, ahogyan nem arra néztem, vagy hát egyre inkább nem arra akartam nézni, ami nincs, hanem azzal kezdeni valamit, ami van.
Mi van?
Vagy mi volt, mert ugye most akkor az arlói dolgokról beszélünk?
Hát most arról beszélünk, igen, tehát mi az, amit kaptál, mert úgy értem a szavaidat, hogy legalább annyit kaptál az ő közvetítésükkel, vagy az ő közegükben, mint amennyit adni tudtál, adni próbáltál. Tehát mik azok a kincsek, azok az értékek, amelyekről messziről nem is tud az ember. Tehát azok az emberek, akik között éltél, azok sem, ez banális szó, értéktelenek, azok se selejtek a Jóisten szemében.
Hát meg azt gondolom, hogy a mi emberek szemében sem szabad, hogy ilyen felosztásban lássuk meg egymást. Igazából a testvéreim mi lettek, vagy azt gondolom, hogy Szent Ferenctől ez is egy bolondság, vagy a szerelmének a jele, hogy igazából mindent és mindenkit a testvérének tudott látni. Ugye a naphimnuszban is ez elég részletesen úgy leiratódott, hogy napfivér, holdnővér, ugye a filmnek is ez a címe, és a többi a levegő, az ég, szóval mindenki a testvérünk, és hát így, hogy ne az emberek között, ugye a teremtmények között az emberek is. És hogy nekem ez valahogy nagyon passzolt, vagy nagyon a szívem közepébe van, hogy testvéremnek tekinteni.
Ami sokszor nehéznek, nagyon nehéznek is tűnhet. Hát emlékszem, egyszer jártam Arlóban nálatok, és egyik rendtársatok mondta, hogy Szilva érett a Szilva éppen, és átugrottak a biztos helybeli suhancok a kerítésen, és nem csak úgy leszették a Szilvát, hanem az egész ágat letörték, és úgy vitték el. Ez volt az egyszerűbb megoldás, és hát számtalan ilyen dolog ért benneteket, tehát nem volt könnyű újraéleszteni a szerelmet, a lelkesedést az ügyben, a szolgálatban. Igen. Számtalan olyan esemény volt, amely elkedvetleníthette az embert.
Igen, de azt gondolom, hogy ez sem szabad csak ezt a mozzanatot nézni, hanem ez egy folyamat mindenkinek az életében, és hogy vajon mi a motivációja annak, aki ágastól veszi le mi az a seb, amitől valaki ennyire nem tekinti élőnek a fát, nem tekinti a más tulajdonát esetleg úgy, ahogyan azt kellene, vagy azt, ahogyan elfogadható. Tehát ezeknek igazából utána jártunk, azt gondolom, hogy nem önmagában ítéltük el a cselekedetet, sőt, szóval
hanem összesen... A cselekedet igen, de nem az embert.
Igen, tehát, de még a cselekedettől is, tehát hogy az nem véletlen, hogy valaki így hívja föl talán magára figyelmet, vagy evett, vagy hogy mi volt, igen, hogy mi volt a célja, mi volt a motiváció, vagy csak unatkozott, mert ha unatkozik, arra tudnánk programokat, hogyha nem evett, akkor esetleg megbeszéltjük, hogy hogyan tudunk segíteni munka lehetőségben. Tehát attól függ, tehát hogy úgy utána járni a jelenségnek, talán ez volt a legfontosabb és a legfárasztóbb is, hogy egy-egy torznak tűnő mozzanat vagy viselkedés, az mi váltja ki? Mert valami van a mélyén, valami nagyon emberi van a mélyén, nem csak az, hogy bűn vagy bűnös, hanem hogy valami hiány, valami, amit lehet, hogy tudunk pótolni. És különben pedig lehet, hogy megoldhatatlan problémával találtam magamat szembe, mert ez is benne volt, hogy nem, ezt a problémát így nem tudjuk megoldani. És akkor ez is egy ilyen helyzet, hogy megoldhatatlan problémákkal együtt, megtanulni együtt élni, mert az itteni, vagy az ottani családok ezt így napi szinten csinálták. Tehát, hogy nekik nagyon sok megoldhatatlan problémával kellett szembenézni, és megtanulni valahogy. Vagy elviselni azt, ami elviselhetetlen. Hiszen a szegénység, a nyomor, és most mégis azt gondolom, hogy mindegy, hogy miből adódóan, nem önkormányzati probléma szerintem, hanem igazi összefogás kérdése lenne, hogy megoldjuk, de ez egyelőre egy elviselhetetlen és nehéz helyzet. Vagy anélkül élni, aminélkül nem lehet élni. Szóval ilyen nagyon, nagyon kemény, azt gondolom, hogy irányok, de mégis így ezek ilyen napi programok. És mégis visszatérni ahhoz, hogy nem arra tekintünk, ami nincs, hanem abból indulunk ki, amink van. És akkor így esélyeket próbáltunk. Leginkább a fiataloknak a középiskolában, így Miskolcra, Barcikára nagyon jó, szóval tanárok is egészen nyitottak voltak mind a két településen, ahol, amit most említettem, a
Dombos. Barcikán szalíziak vannak, Miskolcon meg jezsuiták?
Hát igen, és a Bencés gimnáziumban. Ugyan ott nincsenek a közösségből szerzetesek, a Bencés közösségből, de nagyon jó szellemű tanárokkal találkoztunk, amikor így a mi nehéz sorsú helyzetű fiatalinkkal ott mentünk, meg megyünk most ez idén is a szeptemberi iskolakezdéshez. Úgyhogy találtunk olyan embereket, akik ezeket az esélyeket szívesen bővítették a fiatalok számára. Tehát, hogy abból indulni ki, ami ott van, és nem azon keseregni, ami nincs, tényleg nincs, ami elviseltetlen, ami problémás. Tehát, hogy ezek ilyen misztériumokba gyalogoltunk minden nap, azt gondolom. És hogy Isten ebben így nagyon együttműködő volt, ugyanakkor a fizikai erőmet azt igen csak így lefelezte, vagy megduplázom az éveket, ezért duplázom, mert az erőmet meg lefelezte mindez a helyzet és munka. És de hál' Istennek a közösségben vannak, akik szívesen csinálják, és szívesen folytatják, és egész más színe van a dolgoknak, a programoknak, és nagyon kell, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó esik ez is, hogy van mire tekinteni, hogy milyen folytatás, milyen színes folytatás van most.
És mennyire sikerült partnereket szerezni, illetve azok, akik, mint említettük, eljutnak gimnáziumba, esetleg egyetemre, azok utána hogyan viszonyulnak ahhoz a közeghez, amelyből jöttek? Tehát van-e folytatás, illetve a szolgálat kicsit munkamegosztás jellegű, folytatódik-e a neveltjeitek közreműködésével is?
Ez lehetne egy logikus folytatás, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon meglepő a némely folytatás, mert van, aki nem visszajön, sőt, egyenlőre az Ózdi régióba visszajönni, tehát nem csak Arlóba, vagy Ózdra is, vagy Szabad régióba visszajönni, kockázatos dolog, azt gondolom.
Mert kinézik maguk közül, akik ott rekedtek?
Nem, hanem annyira nincs munkalehetőség továbbra sem, tehát, hogy aki tanul, az nyugodtan gazdagíthatja az egész világot, tehát, hogy nem muszáj neki, azt gondolom, hogy ilyen módon, tehát itt luxus azért ez a lokálpatriotizmus, ha azt vesszük, mert igen, jó lenne a településen segíteni, meg más településeken is nyilvánvaló, meg az egész régióban, de hogyha máshol találja meg a helyét, azt gondolom, hogy az is nagyon értékes, mert ide meg akkor mások fognak jönni. Tehát nem egyértelmű, hogy én legalábbis nem egyértelműen biztatom, hogy jöjjenek vissza, mert nincs igazán hova visszajönni. Szóval itt azért ez a bizonyos nagyobb összefogás nagyon hiányzik, nagyon fontos lesz, vagy vannak kezdeményezések, ez teljesen biztos. A falu vezetésben is nagyon-nagyon szép a ilyenfajta növekedés irány, de tény, hogy a fiatalok, azt hiszem, hogy a mi küldetésünk az, hogy őket esélyekhez, és aztán, hogy menjenek, amerre látnak, ha visszafelé látnak, vagy ha visszafelé akarnak jönni, és itt akarnak valamit tenni, akkor tegyék meg, de nem ez a
helyzet. Nem ezen mérődik tulajdonképpen munkátok eredménye.
Nem. És van, aki a cigánypasztorációs, országos cigánypasztorációs irodában Dulgiza atyának a jobb keze, ha így mondhatom.
Arlóból indult.
A Bari Józsi, igen, vagy van Kósede, aki az Egri Egyházmegyében pap, és most prefektus az Egri szemináriumban. Van, aki szociális asszisztensként Budapesten, ez a munkája, de egyébként örökbefogad nehéz sorsú gyerekeket, már kettőt örökbefogadott. Szóval, hogy azért a kapcsolat, és azt gondolom, ez is látszik, hogy akik a kereszténységbe gyökereztek meg, akik élő hitre jutottak, azok tudtak személyiségükben is, hogy mondjam így, erősebbek lenni, és Arló határából kitenni mondjuk a lábukat. Tehát, hogy azok, akik sokan próbálkozunk, hogy mi lenne a jó, de azt gondolom, hogy a legjobb, a legerősebb, a legéletképesebb személyiségű fiatalok azok lettek, akik nem csak az iskolát találták meg, ahol tanulhatnak majd valami szakmát, vagy egyszerűen csak alapképzést, hanem akik élő hitre jutottak. Szóval ők lettek a bátrabbak, ők lettek azok, akik messzebbre mertek látni, meg menni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és nagyon sok mindent csak szemlélni tudunk, tehát, hogy nincs a kezünkben nagyon sok minden, ami az Isten kezében van. Tehát, hogy nagyon sok olyat is kellett végignézni, aki az esélyekkel nem tudott mit kezdeni. De mondom, nem erre tekintünk, hanem inkább azokra, akik így tudtak élni, és a hátrébb lévő startvonaluktól előre menni.
Áldjon a halál, kapukattáró hű nénénk, tőle bűnösél, úr követőiért félnénk. Szívvel szóval mind, irgalom atya, jó voltod, dicsérjék.
Említettük, hogy a novícia mesterség is feladatod lesz, de egyben egy reflexiós, pihenő, újragondoló...
Nyugdíjas, csendes
időszak, mint mondod, vár itt rád. Jó lehet, még életerős fiatal nővér vagy. Azt hiszem, hogy még nagy feladatok várnak rád, de nem lehet állandóan 100 fokon lobogni. Nyilván néha el kell csendesülni, és összegezni, végig gondolni, hálát adni, és kérni kell.
Hát Isten személyes szeretetének tartom ezt, hogy most egy ilyen fajta csendesebb időt, és tényleg, hát van, aki viccesnek találja, hogy ezután a 21 év után egy nyugdíjt emlegetek, meg magam 48. évében vagyok, hogy ez egy nyugdíj idő lenne, de hát így a legérthetőbb, azt hiszem, vagy az az idő az, amikor valamit már úgy, valami után van, egy nyugdíjas, de mégis találhat újabb célokat, és hogy ilyen értelemben egy csendesebb, egy lassúbb tempójú, egy más fordulatszámú időszakra gondolom, ez erre tekintek, ami most következik, és nagyon jó lesik, és tényleg ez a más fordulatszám, ez fontos ebben az életszakaszomban, igen.
Hogyha be akarod mutatni egy messziről érkezett embernek Szent Ferenc kis nővéreit, a karizmátokat, akkor azt hogyan mutatnád be? Mi az, ami titeket létjogosultsággal ruház föl az egyház sokszínű palettáján? Kik a kis nővérek?
Hát most éppen 16 egész különböző nővér. Igen, két jelölt, egy novícia, sok-sok fiatal fogadalmas, és legalább annyi örökfogadalmas nővérből állunk, ugye, így személyenként, de közösségként úgy szoktuk megfogalmazni a alapkarizmánkat, hogy a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Hát ebben aztán olyan távlatok vannak, amilyet csak bárki bele tud gondolni, és mi is így ilyen nyitva hagyjuk ezt, hogy és alakítható, és alakuló, azt gondolom, a testvériségünk egymás között, a szemlélődésünk, és az evangelizációnk is. Tehát mind a három eleme olyan, ami nem beskatujáz, valamibe bezár, bár igen, tehát hogy van erre veszély, hogy így biztonságot keresünk egy-egy szabályban, vagy több szabályban, vagy egy egész szabályzatban, ami mondjuk a regulánk, vagy a konstitúciónk, vagy a szokásaink, de tény, hogy igyekszünk, 3 évente van ilyen alkalmunk, hogy káptalan, és akkor ott újra gondolni a testvériségünket, a szemlélődésünket és az evangelizációnkat, tehát hogy egy folyamatos megújulásra igyekszünk berendezkedni.
És eddig sikerült?
Hát igen, és ebben nagyon, nekem például nagyon sokat segítenek a fiatalok, ahogyan ők felfogják a világot, és ez is egyik szemlélődés tárgya, hogy ők hogyan megközelíthetők, hogyan lehet élővé, hogyan lehet kívánatossá tenni a szerzetesi életet, a célokat, hogy az nekik is búzdító legyen, nem lemondás és tiltások és szabályok tömkelege, hanem az odadás útja, az öröm útja, a belső tűz útja. Szóval, hogy így ezen azt hiszem, hogy a belső evangelizáció, amit most próbálok így élni, az ezen való szemlélődés sem.
Köszönöm szépen, Márta nővérrel beszélgettünk, Szent Ferenc kis nővérei közösségének tagjával.
Oh. az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogad el a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te higéd szerint. Üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok közül, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. És az égetest élünk, és mi köztünk lakózik, üdvözlégy Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Imádkozz értünk Istennek, szent anyja,
hogy méltó lehessünk Krisztusi életeire.
Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe jussunk, ugyanazon írunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Márta nővér után egy újabb kisnővér következik, Rita nővér, Szent Ferenc kisnővéreinek egyike, aki már régóta Bükszent kereszten működik, de arlói tapasztalatai neki is vannak. Márta nővér több mint 2 évtizedet töltött ott, és én mondtam, nem ő, hogy az egy-egy olyan év talán 2-nek számít. Bükszentkereszt egy üdülő falu, legalábbis jelenleg. Látszólag sokkal kevesebb szociális és egyéb problémával, gonddal, de lehet, hogy ez csak a látszat. Rita nővérte, ott működsz már egy ideje, nem tudom hány éve. Mi a munkád, és hogyha összeveted a 2 települést, akkor hogy vonod meg a, nem is a mérleget, de milyen tanulságokat lehet leszűrni a 2 település között, nem rangsort állítva, hogy néz ki Bükszentkereszt egy ilyen látszólag minden szempontból jó adottságú település, gyönyörű hely.
Én 6 éve élek Bükszentkereszten, azóta foglalkozom ott a helybeliekkel. Én azt látom, hogy alapvetően nehézség mindenhol van, csak kicsit talán másfajta a bükszentkeresztiek életében. Ott nem az anyagi nehézségek, hanem talán pont az, hogy túl sok minden van, és túl sok minden vonja el az embereket a spiritualitástól, saját maguktól, az önmagukkal való találkozástól. Míg azért az arlói tapasztalatom az volt, hogy ott az emberek jöttek nagyon sok területen, de lehetett nekik könnyebben programokat szervezni, összeszedni őket. Így Bükszentkereszten ez kicsit nehezebb, sokkal leterheltebbek a fiatalok, gyerekek is külön órákra járnak, nagyon sokat utaznak el ide-oda-amoda, és egyébként is elég nehéz mozgatni azokat, akik szívesebben ülnek a számítógép előtt, mint jönnek ki kirándulni. Ugye Bükk az egy gyönyörű környezet, nagyon jó lehetőség kirándulásra, friss levegő, mozgás, és a teremtett világgal, Istennel való találkozásra is.
Márta nővér elmesélte, hogy nagyon messziről indult, édesapja egy hithű kommunista volt, és távol állt az egyháztól a gyermekkora Márta nővérnek. Úgy tudom, hogy te se otthonról, vagy legalábbis nem a hagyományos módon kaptad meg a keresztséget, illetve a kereszténységet. A te utad hogyan is érkezett el odáig, hogy szerzetes nővér lettél?
Igen, én otthon nem túl sok mindent kaptam keresztény vonalon, bár a nagymamám, ő nagyon mélyen vallásos volt.
Aki most 80 éves?
Nem, a másik apai nagymamám, ő már 2001-ben elhunyt. Ő volt az, aki rendszeresen imádkozott, járt templomba, de a szüleim ők nagyon nem akarták azt, hogy mi ebben részt vegyünk, ezért nem kereszteltettek meg bennünket, és megtiltották a nagymamámnak, hogy bármit is mondjon, de hát ő élte a maga hitéletét, egy pár imádságot nekünk is megtanított, és inkább láttam azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, de engem gyerekként nem nagyon érdekelt ez. Egy kicsit később már talán középiskolás voltam, amikor elkezdtem keresni az életnek az értelmét, hogy miért vagyunk itt a világon, és igazából egyetemistaként találtam rá a kereszténységre, a katolikus egyházban, ahol elég gyorsan otthonra találtam, elég gyorsan megtaláltam azt, amit igazából én kerestem. 26 éves voltam, amikor megkeresztelkedtem, rá egy évre voltam elsáldozó és bérmálkozó, és hát az a helyzet, hogy az Úrnak egyenes útja volt számomra innen a közösségbe, a hivatáson keresztül, amit elég hosszan érlelt bennem. De az első hívó hangokat én nem sokkal a keresztelés után már hallottam, de amikor konkrétan léptem, az azért utána egy 5 évvel volt körülbelül.
Nem vagy még örökfogadalmas, de közel vagy hozzá.
Igen, 4 évvel ezelőtt tettem első ideiglenes fogadalmat, és hát reményeim szerint hamarosan, most már az örökfogadalomnak a készületében vagyok. Igazából az életformánk az már ugyanaz, mint az örökfogadalmasoké, csak mi még képzésben vagyunk, így vannak képzés stúdiumaink, olvasmányaink, aminek én egyébként nagyon örülök, mert szeretek tanulni, olvasni, jártasságot szerezni a világ és az Isten dolgaiban.
Nagyon érdekes, hogy mindkettőtök, akikkel most beszélgettem, felnőtt fejjel érkeztetek meg az egyházhoz, és hát valószínűleg a magyar egyház helyzetét, állapotát mutatja ez, hogy az a népegyházi tartalék, amely ontotta legalábbis szám szerint a hivatásokat régen, az már csak, ha nem is a mesékben, de idős korosztály emlékeiben van meg. A ti közösségetekben ti ketten vagytok csak az úgynevezett felnőtt megtérők, vagy pedig a 16 vagy 17 fős közösségetekben ez már lassan a többség?
Hát az a helyzet, hogy én úgy tudom, hogy a 16 fős közösségünkből 4-en vagyunk, akik úgy felnőtt korban, vagy lehet, hogy inkább 5-en. A többiek azért ilyen vallásosabb, klasszikusabb keresztény nevelésben részesültek. Az pont most érdekes, hogy a két jelöltünk, akik a legfrissebbek, ugye, és a legfiatalabbak a közösségbe, ők mind a ketten katolikus családból, kisgyerekkoruk óta templomba járó családból származnak. Úgyhogy talán még valami maradt ebből a verzióból is, hogy keresztény családokból is jönnek.
Ezt jó hallani. Még két szó Bükkszentkeresztről. Üdülőfalu említettem, Miskolchoz közel van. Mi a munkád ott?
Lelkipásztori kisegítő vagyok elsősorban, és ezen belül elég sok mindent csinálok. A kisgyerekektől az idősekig részt veszek a szentségi felkészítésben, az iskolába is bejárok leginkább kapcsolatot tartani szülőkkel, tanárokkal, gyerekekkel. Vannak felnőtt korosztályból imacsoportjaim, meg az idősebb korosztályból is, és az első péntekes betegeket látogatom. Falubelieknek lelki gyakorlatokat, zarándoklatokat szervezek, és hát minden olyan feladatot, amit a plébános rám bíz, azt ellátom.
Nagyon ritka dolog Magyarországon, egy-két település, így falusi település lehet, ahol szerzetes nővért látni, de még városokban, megyerszékhelyeken is ritkaság. Tudják, hogy ez milyen ajándék nekik?
Igen, azt hiszem, hogy eléggé tudják, meg felmérték azt legtöbben, hogy mekkora ajándék ez nekik, hogy itt nővérek tevékenykednek, hogy többféle lehetőség van a hitben megélni az Isten kapcsolatot, mint egy átlag faluban. Bár ez az igazság, hogy ezen a településen korábban is itt lakó plébános volt, napi kétszeri szent mise volt, ahhoz képest azért mi annyit nem tudunk nekik nyújtani, de azt látom, hogy mindenképp fontos számukra, és tudják értékelni, sokszor ki is fejezik köszönettel, imádságaikkal, nagyon sokat imádkoznak értünk a helyben lakók, és hát időnként süteményekkel, lekvárokkal, ami saját készítésű dolgaikkal is meg szoktak örvendeztetni bennünket.
Mesélte Rita nővér a falu határát jelölő szép keresztek. Milyen gondosan ápolják a helybeliek a keresztjeiket, mindegyik keresztnek megvan a gazdája.
Igen, ez nagyon érdekes, főleg az idősebbek, a nyugdíjas korúak között föl van osztva, hogy melyik kereszt kié, és hát áldozatot, gondot, nehézséget nem is verve szoktak télen is, nyáron is kijutni, akár úgy is, hogy más segítségét veszik igénybe, ami azért is jó, mert így a fiatalabbak is belekapcsolódhatnak ebbe a gondoskodásba, szolgálatba, és ezek a keresztek nekik is fontosak, mert hát van egy szokás itt Bükszent kereszten, hogy Adventben és Nagybőjtben is 4 egymást követő pénteken kijárunk a keresztekhez imádkozni a faluért, a falu lelki megújulásáért, és hát a gyermekáldásokért is, hogy ne kihaló, hanem élő falu legyen Bükszent kereszt.
Az asztal terítve, immár minden kész, gazdagon terített az atyai kéz. Jóságát lássátok és ízlejétek, mit ő adott, hálás szívvel vegyétek. Jóságát lássátok és ízlejétek, mit ő adott, hálás szívvel vegyétek. Úrunk Jézus Krisztus, fogadd hálánkat, hogy asztal terítettél és elünk vagy. Hol te vagy, Úr Jézus, nincs hiány többé, életnek kenyere vagy mindörökké. Hol te vagy, Úr Jézus, nincs hiány többé, életnek kenyere vagy mindörökké.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzunk Bükszentkereszttől és a ferences kisnővérek közösségétől, ahol is 2 szerzetes nővel beszélgettem, Illyés Mártával és Szász Ritával. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben most is mindörökké, amen.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.